Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében a 7. verszak, 7. rész 22. verszaktól kezdődően a rész végéig, azaz a 25. verszakkal bezáróan. Ezt ülve hallgassátok meg. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből tehát a 7. rész 22. verszakával így kezdődik Isten igéje. Mert gyűlölködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmény törvényével, és engem rabulál a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, azért jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Már a múlt héten is említettem, hogy olyan fontosak ezek a vasárnapról vasárnapra szóló igék, amelyek nem csak evangélizálnak, hanem arra is bátorítanak mindenkit, mint azokat is, akik most itt ülnek, vagy azokat, akik interneten követik Isten tiszteletünket, hogy mélyedjenek el egyre jobban az Úrral való közösségben, és ne csak egy felszínes kapcsolat jöjjön létre az Úrral, hanem ahogyan Pál írja, van az elmének törvénye, amely tudja, hogy mi jó és mi rossz, és mégis sokszor vét az ember, sokszor másként éli az életét, mint ahogy egyszer belátta és elmével elfogadta. Hát erről szeretnénk ma gondolkodni, tovább lépni a múlt alkalom tanításaiból, és egy másik területre, a bennünk dúló harc területére szeretnénk fókuszálni. Nehogy azt gondoljuk, hogy Pálnak csak a római gyülekezethez voltak ezek az intő szavai, vagy ezek a gondolatébresztő szavak, hanem minden korban és mindannyiunk számára fontosak, mint azok, amiket ő megfogalmaz és leír és üzen a mi számunkra. Úgyhogy mi is fontos és jó dolog, hogyha figyelmezünk azokra a gondolatokra, amelyeket ő megfogalmaz. Nem szeretnék eltérni a szokásunktól, hogy mielőtt hosszasabban gondolkodnék arról, ami a mára kijelölt szakasz, előtte hagy szóljak egy pár szót mind a római gyülekezetről, mind pedig erről a levélről, amelyet Pál apostol ír. Ebben most kivételesen senki nem kételkedik, hogy ez Pálnak a szerzősége. Pál, aki szerezte, ugye megszokhattuk korábbi alkalmaikon, és sokszor arról kellett beszélnem, hogy kétségbe vonják az adott levelek, vagy az adott evangélium, vagy az adott könyv szerzőségét. Itt erről nem tudunk, arról tudunk, hogy mindannyian, mindenki elfogadja, hogy Pál apostol az, aki ezt a levelet szerezte. Hogyan is alakul a római gyülekezet, akinek szól ez a levél, akinek szól Pál apostol üzenete? Sokan úgy gondolják, hogy Péter apostol az, aki a gyülekezetet alapította, viszont ennek ellent mond az, amit Pál apostol mond, hogy ő sohasem munkálkodott másnak a munkamezején, és így akkor nem valósíthető az, hogy őt levelet írt volna Péter apostol munkaterületére, hanem nem is tudjuk, hogy vajon ki az, aki alapította ezt a gyülekezetet, arra gondolhatunk, hogy amikor a Szentlélek kitöltetik, akkor az az egyik legnagyobb csoda, sőt a legnagyobb csoda, hogy mindenki a saját nyelvén hallja Istennek szent és fontos üzenetét, és akkor azt olvashatjuk, hogy római jövevények is vannak jelen, és ezek a római jövevények nagy valószínűséggel Rómában visszatérve Krisztus örök üzenetét viszik el azoknak, akik ott élnek. Még annyit, hogy elég hányáltatott ennek a gyülekezetnek a sorsa, nagy valószínűséggel olyan a 40-es évek környékén alakulhatott ez a gyülekezet, mert 49-ben adja ki Claudius császár az ediktumát, hogy a Crescus névre, ez valószínűleg Krisztus nevét jelenti, de átalakult Krestosra, amely kedveset és jóságosat jelent, kiűzi Rómából, és így kell elmenekülnie Aquilának és Priscillának is a római városból, és találkoznak később, talán Korintusban éppen Pál apostollal, és róluk, vagy tőlük hallhatott Pál apostol erről a gyülekezetről. Aztán később persze a 60-as években már gyengül Claudiusnak az ediktuma, a parancsa, és kezdenek vissza térni Rómába a hívők és azok, akik Krisztusban új életet nyerhettek. Viszont egy szomorú tény is kapcsolódik ehhez a dologhoz, innentől kezdve egy kicsit elválik a zsidó és pogány testvéreknek az együttléte. Pogányok nem akarják visszafogadni a Claudius által előzött zsidókat, hiszen ő kifejezetten szerette volna megtisztítani Rómát a zsidókkal, és a keresztények pedig nem fogadják őket vissza, és innentől kezdve ketté válik a zsidó és pogány együttlét, és talán inkább itt Rómában is a pogány keresztények létszáma erősödik meg. Vajon hogyan is viszonyultak ehhez a levélhez a egyháztörténelem, az egyháztörténet kapcsán, és vajon hogyan is gondolkodtak azokról a dolgokról, amely dolgok ezekben a, vagy ebben a levélben le vannak írva. A római levél nagyon sokakat indított el a megtérés útján. Gondoljunk Augustinusra, aki az egyik legjelentősebb egyházatja, aki kicsapongó életet élt, állandóan a nőjeitől volt hangos minden, és az ő édesanyja hosszasan imádkozott az ő életéért, és egyszer a római levélről hallott egy igehirdetést, amely teljességgel megváltoztatta az ő életét, és onnantól kezdve nem akart másról hallani, csak a megváltóról, arról a Krisztusról, aki az ő életét meg tudta változtatni. Luther, akinek a reformációt köszönhetjük, szintén a római levél hatására változtatja meg a nézeteit, bár úgy nyilatkozik valahol, hogy ha a szerzetes lét üdvözíthetett volna, akkor ő biztos, hogy üdvözülne, mert nagyon jó szerzetes volt, állandóan böjtölt, állandóan sanyargatta a testét, de kereste azt az Istent, aki meg tudja változtatni az életét, és a római levél hatására tér meg, és döbben arra rá, hogy nem pénzen lehet megváltani az embernek az életét, hanem egyedül hit által, egyedül Krisztus által lehet eljutni oda, ahol az ember a békességet megtalálhatja. Ő az ízövetség legfontosabb részletének tartja a római levelet, és azt is megfogalmazza, hogy a legvilágosabb evangélium a Biblia második részének. Még azt is hozzáteszi, nyilván ezt sokan megrettennének, hogy méltó arra ez a levél, hogy kívülről megtanuljuk. Én persze mindenkit bátorítok, hogy tanulja meg ezt a levelet kívülről. Maga Calvin, a másik nagy reformátor, szintén arra meggyőződésre jut, hogy aki ennek a levélnek az igazi mélységét megérti, vagy ezt a levelet igazából megérti és eljut a megértésére, az az írás megrejtettebb kincsei felé és nyitva találja az ajtót, nagyon nagyra értékeli ezt a levelet, maga Calvin is fontosnak gondolja, és az ő életére is nagy hatást gyakorolt ez a levél, de ne felejtkezzünk el a metodizmus atyáról, John Wesleyről, aki szintén a római levél kommentárján keresztül jut el a Krisztusban való örvendezésre, a megtérésre és az újjászületésre. Még két fontos embert említenék meg, Dimitru Cornilescu, aki egy román ortodox szerzetes volt, szintén azon gondolkozott, hogy hogyan lehetne Krisztushoz közelebb jutni, és arra meggyőződésre jutott a római levél kapcsán, hogy meg kell térni ehhez, és neki köszönheti a román nyelv, hogy van Bibliája, új román nyelvre ő fordította le a Bibliát, persze száműzte az ortodox egyház őt, de ő pedig vállalva mindezt örvendezett az örökké való Istenben, örvendezett annak, amit megtalált Jézus Krisztusban. És Kárbárt, aki a 20. század legjelentősebb teológusa, a római levél hatására hagyott fel azzal a gondolattal, hogy nem kell mindent úgy értelmezni, ahogyan a Bibliában le van írva, csak nyilván csak mondák, és olyan dolgok, amelyek csak a egyszerű emberek logikájára, hitére akarnak hatni, hanem mély meggyőződéssel hallotta utána, hogy egyedül Krisztusban van az ember számára megoldás. Azért érdekes ez a rövid szakasz, ami itt van ebben a hetedik részben, amit felolvastam, mert általában külön szokták választani, ellentétbe állítják a törvényt Jézus Krisztus kegyelmével, és itt egészen mással fogunk találkozni. Egy szó nincs arról, hogy Isten törvényét felváltaná Jézus Krisztus kegyelme. Egyébként is többször beszéltem már erről, hogy Jézus maga több helyen arról beszél, hogy nem azért jött ő, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse és elmagyarázza mindazt, amit Isten elgondolt a az ember kapcsolatban, és azért jött ő, hogy elmagyarázza az isteni gondolatot, amely a törvényben volt megfogalmazva, ami Istentől jött, és Isten nem bánja meg az ő gondolatait és végzéseit, hanem lejött ő maga azért, hogy elmagyarázza, hogy milyen fontosak az Isten törvényében való gyönyörködés. Boldog ember az, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjel és nappal. Ugye sokan emlékeznek el a Zsoltárra. Sőt, akik Istennel kapcsolatba kerültek, és az ő törvényeit ismerték, akár mondhatnánk Mózest, akár mondhatnánk Dávid királyt, és sokakat, akik mind az Úr törvényében gyönyörködtek, vagy Ezékiás királyt, sokakat, akiknek fontos volt az, amit Isten az embernek üzent, és megtalálták benne azt az üzenetet, amely fontos ahhoz, hogy Istennel békességben lehessen és kelljen élni, azok számára nem lehet szembeállítani a két dolgot, mert amikor Isten törvényt ad, akkor is az ő kegyelme az, ami átragyogja és áthatja azt. Azzal kezdi itt Pál apostol, legalábbis abban a szakaszban, amely ma előttünk állhat, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Fontos dolog az, hogy leszedezzük az elején, hogy itt hívő embereknek ír Pál apostol. Nem olyanoknak, akik nem ismerik az Isten útját, és ne ismernék az Isten akaratát, és ne ismernék azokat a dolgokat, amelyeket Isten az ember számára szeretne megfogalmazni. Hanem fölismer valamit, ami sokakat zavart, engem is zavart megtérésem után, hogy hogy vannak azok a dolgok, hogy az ember megtért, és közben vannak kísértései, és vannak küzdelmei, amelyeket meg kell vívnia, miközben pedig azt gondolta az ember megtérésére után, hogy innentől kezdve minden egy csapással megszűnik. Itt a hívő ember harcáról beszél Pál apostol, nem szabad félváról venni mindazt, amit megnyertünk Krisztusban, mert Isten nagy árat fizetett ezért, nagy ajándéka ez, és mindannyiunk számára egy egész életen keresztül tartó erő lehet ez. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Ez nem azt jelenti, hogy Pál apostol ketté várná az embert, és a testet dobjuk el, és csak a lélek a lényeges. Hanem úgy vagyunk ember, ahogyan vagyunk, van testünk és van lelkünk. Vannak olyan dolgok, amelyek bennünket motiválnak, és azok a gondolataink, amelyek motiválnak, és vannak ösztöneink, amelyek lehet, hogy másfajta gondolatokra próbálnának bátorítani bennünket, vagy ahogy Pál apostol ketté választja a belső ember a testi embertől, így is elindulhatunk ezen a nyomon, csak ne gondoljuk azt, hogy külön kellene választani teljesen az emberi testet, és van egy értékes és egy értéktelen dolog. Vannak harcaink, és vannak kísértéseink. És én azt gondolom, hogy az embert akkor is körbeveszik ezek a gondolatok, hogyha nem hívő. Akkor is vannak harcai, amely harcokat meg kell vívnia. Bizonyos kérdésekben hogyan nyilvánuljon meg, hogyan vállaljon, vagy ne vállaljon konfrontációkat, hogyan viszonyuljon embertársaihoz, és sorolhatná az ember azokat a dolgokat, amelyek nap mint nap előtte vannak, nap mint nap meg kell harcolnia. Itt is van egyfajta mérce, ahogyan mondtam, hívő embereknek szól ez a gondolat, amely ellentétben van egymással, az egyik az Úr törvénye, a másik egy másfajta törvény. Rousseau-nak van egy gondolata, amit a 18. század vége felé fogalmazott meg a társadalmi szerződésről való munkájában, ami így szól, hogy az ember szabadnak született, és mindenütt láncokat visel. Nagyon éles szemmel fedezte fel, hogy egyik ember a másik felett uralkodni szeretne, és megfogalmazta, amiből később a francia forradalom is táplálkozott, hogy ezeket a láncokat le kellene bontani, ezeket a láncokat le kellene verni az emberek kezéről, lábáról, és hogy kapjon minden ember egyenlő méltóságot, mert hisz mindenki szabadnak született. Vajon az a fajta szabadság, amit Pál apostol Krisztusban megismert és megtalált, az egy ilyenfajta szabadság, egy ilyenfajta lánctól való függetlenedés, hogy onnantól kezdve az embernek sohasem lesz rabsága, és sohasem lesz semmiféle nehézsége, vagy egy minőségében másfajta szabadság az, amit Pál apostol megismerhetett Krisztusban, mert gyönyörködik az Isten törvényében. De látok egy másik törvényt, mondja ő az én kapcsolatban, amely ellenkezik az elmi törvényével, és engem rabul az a bűn törvényének, amely van az én kapcsolatban. Pál apostol rámutat arra, hogy nincs igaza azoknak, akik azt gondolják, hogy ha egyszer az ember megszabadult a bűnöktől, akkor oda soha többé nem esett vissza. Mert hogy hol lenne az ember szabadsága, amit Istentől kapott? Hol lenne az a döntési szabadság, amit Istentől kapott? Nem láncolja le Isten az ember, hanem szabad akaratot, szabad döntést adott nekünk. Ezért, ha meg is találtuk a megmenekedést, a kimenekedést, újból elbukhatunk, újból végfeszthetünk, és ugye az a kérdés, hogy vajon akkor mi a helyzet? Isten végérvényesen elvett magától. Pál apostol írja egy másik helyen, hogy nem oly főpapunk van, ki ne tudna megindulni a mi gondolságainkon. Nem oly Krisztusunk van, aki ne tudná, hogy mennyi harcunk van, és szeretnénk mi minden helyzetben jól dönteni. De nem biztos, hogy ez mindig sikeredik. Ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Különválaszt Pál apostol két dolgot. Az elmémmel tudom, hogy mi a jó és mi a helyes, egy másik helyen a hitnek arról a fokáról beszél, amikor az ember már az elméjével is tudja, amiben hisz. Van itt egy ellentmondás, de Pál feloldja ezt, hogy a hit átváltozik egy fontos-fontos tudássá, és mégis arra is föl kell hívni a figyelmet, hogy hiába tudja sok esetben az ember, hogy mi volna a jó, mégis ellenkezik, mégis másként dönt. Most is a vírus idején azt kell hallani, hogy azok hozták a vírust, akik menekültek, akik nem tudtak a saját sorsukról rendesen gondoskodni, és máshol nem kértek. De akkor az elménkkel nem tudjuk, hogy mit mondott Jézus Krisztus ezekről a dolgokról. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Beteg voltam, és meglátogattatok engem. Föl kell ismerni mindezekben az emberekben a Krisztus Szent arcát. És meg kell érteni azt, hogy orvos eszmék miatt mindig a kiszolgáltatott, mindig a nehézségben levő próbálják meg koncsnak odadobni az emberek közé. Ó, ne állj be ezeknek a sorába, hanem gyönyörködjél az Isten törvényében, ami a belső ember szerint való. Ha szerint az ember szerint való, aki megtalálta, vagy akire rátalált az örökké való fiú, és ő nem örül annak, hogyha kiássanak nyomorúságban lévő embereket. Ó, légy bölcs! Fohászkodj az örökké valóhoz, hogy ebben a nehéz helyzetben, ami most van az egész világon, ne állj be azon sorába, akik bölcsesség nélkül szidnak másokat. Olyan szomorúság fogott el tegnap egy nagyon kiszolgáltatott csoportban jártam, ahol rögtön elkezdték szidni a kínaiakat, hogy miért engedtük be ide őket, és most ő miattuk van ez a járvány. Hát hogy lenne ő miattuk ez a járvány? A járvány nem ismer határokat, nem ismer ajtókat, kerítéseket. A járvány az jön, hiszen az egész világot össze-vissza utazzuk, itt is nyaralunk egy kicsit, amott is nyaralunk, és erről senki nem beszél, hogy ez a fajta nyaralás mennyiféle fertőzési veszéllyel jár. Miért kell már is azokat bántani, akiket kipécéztek, vagy miért kell bántani azokat, akik szegények és kiszolgáltatottak? Ó, ne állj be a sorba! Légy bölcs, Isten elve bántodik, légy az ő törvényének követője, és amikor véleményt fogalmazol, meg mindig gondolja arra, amit Jézus Krisztus megfogalmazott, a marginalizált, megvetett ember mellé állt minden helyzetben. Hálát adok az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Vajon ezzel fejeződik-e be Pál apostolnak a gondolata, mert ebből azt következnék, hogy innentől kezdve nincs lehetősége az embernek, mert ugyan az elméjével Isten törvényét próbálja követni, a teste pedig állandóan a test törvényét hozva előtérbe, és így a kettő egy kibékíthetetlen ellentétben feszül egymásnak. Ugyan nem volt a testusunk része, de hagyj olvassam fel a következő rész első versszakát, amely így szól, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Pál apostol egyértelművé akarja tenni a számunkra azt, hogy igen, az ember megfáradhat, megbotolhat, és jöhetnek olyan pillanatok, amikor nem úgy dönt, ahogyan döntenie kell, de nincsen fáradhatása annak, aki Krisztus Jézusban van. Igen, el lehet jutni erre az állapotra, lehet segítségül hívni azt a főpapot, aki nem hagy magunkra bennünket semmilyen nehéz helyzetben, nincs annak kárhoztatása, akárhányszor botott meg, aki Krisztus Jézusban van. Mert Krisztus Jézusban új teremtés lesz. Aki nem test szerint jár, azaz lesz ereje ellenállni a test törvényének, és a felső ember törvényét, az Isten törvényét követi, annak nincs kárhoztatása. Áld meg Isten, ami életünket, adjon erőt nekünk, adjon bölcsességet, kitartást ezekben a nehéz napokban is, és adja az ő erejét, hogy szüntelenül őt tudjuk követni, ne álljunk be soha azok sorába, akik ellentétesen gondolkodnak az ő törvényéről, mint ahogyan az Úr gondolkodna erről. Nincs azért immár semmi kárhoztatása annak, aki Krisztus Jézusban van. Amen. A 33-as ének első versszakát énekeljük, így kezdődik ez, az üdv, mint Krisztus Jézus az örök teljes szabad.
Könyvekkel foglalkozni, tehát csütörtökön este 7 órától találkoznak megint, és a következő istentiszteletünk pedig vasárnap délelőtt 11 órakor van. Szeretném elmondani, hogy a templom ajtaja mindig nyitva van, de online módon is közvetítjük az alkalmainkat, hogy mindazok, akik otthon maradtak, tudják és tudjanak követni bennünket. Vigyázzanak magunkra, egymásra, és örvendezzünk a túladta lehetőségekben és törvényekben. A létára vasárnapja van ez az örvendezés vasárnapja. Lehet ilyen nehéz helyzetben is megtalálni azokat a pillanatokat, aminek lehet örülni. Nem kell a zártos tüzeket magunkévá tenni, és még jobban elszomorodni, tessenek örvendezni, tessenek örülni, nem igaz parancsra lehetne tenni, de Isten ebben a helyzetben is ad örömbe való okot. Van valakinek kérdése?
Én azt szeretnék, hogy így tisztázni, mivel én engem jó Európát foglalkozom itt kereszt és további testén van. Ezzel kampány, nyilván a média, a rossz kampány, szeretett tisztában. És a helyzet nem a menekültek indulára, hanem Kína. A Trump is az amerikai elnök múlt hív, úgy is határozta, hogy a Kína, vagy indulják a járvány. Nem a
pillanatokat, hogy javítsak ki valamit. Valóban így van, csak a magyar médiában az jelent meg, hogy imádják azok, akik először megfertőződtek, és én erre utaltam. Ugye azt tudjuk mindannyian, hogy Irából is menekültek emberek, és ez jelent meg a magyar médiában, nem magyarok fertőződtek először, hanem irániak. Persze Kínából indult a járvány, én azt mondtam, hogy azok a legkiszolgáltatottabbak, akik menekültek, és nehéz helyzetben vannak, arra média hírben utaltam, amely megjelent, hogy megvan az első fertőzött, ez két vagy az első fertőzöttek, ez két imádi diák, akik aztán utána, vagy megvan a hatan voltak, nem is tudom pontosan, kiutasítottak az országból, én erre utaltam. Többé azt tudom, hogy online volt és digitális egymásra.
De én, amikor én is figyelem, én figyelek, és nyíltam, hogy ezért ki vagyok minden vasárnap előtt. Nem tudtam, hogy úgy gondoltak, hogy az Irán, tudom, hogy Irán, ki Magyarország, tehát irániek voltak. Elsősor, két Irán voltak ki.
Hát, szerződik most. Sikerül találni két irániek, hogy ők legyenek az
elsők is.
Hát igen, csak ugye itt van az indirekt kommunikációnak a lényege, hogy elültetünk egy olyan gondolatot, amely nem fontos és nem jó. Ebben a helyzetben ez nagyon veszélyes. Én erre utaltam.
Például én hát nagyon örülök, hogy csak egy ember volt ezen járvány. Hát egy angol tárgyból. Hát semmi szépen magyarra nyert dolgát tudjuk
elképzelni.
Egy angol áramdolgát, egy angol mód, aki oda menni kinti, mint folyt. Ó, neki volt ez a dolog pozitív, és itt a körülítek a ilyen karrágó vizet, és most miért van törvét. De milyen Afrikában általában, én szeretnék egy magyarra tudni, Afrikában általában, ami innen is, kicsit erősebb.
Azt tudjuk, hogy tavaly novemberben honnan indult ez a vírus, az, hogy oda hogy került, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ezzel a vírussal először tavaly novemberben találkoztak ebben a formában lévő vírussal, és a Kínából, Wuhan vagy milyen tartományból kívülik el, de hogy oda hogy keveredett, volt egy fontos tájékoztató, hogy volt egy főorvos tájékoztató, hogy ez egy hosszú út, mire alkalmas lesz a vírus arra, hogy emberről emberre tudjon közlekedni. Ezt azt is tudják már, hogy államból indult ki, de annak egy hosszú folyamata van, hogy az államból hogyan tud az emberre elvinni, majd pedig az emberről. Először novemberben megírták ezt, de ahogy ez folyamatú hír, nem tudják, nem tudjuk. Még hogy én valamit sem fontosan.
Ezzel egyébként nem tesszük még mindig a reklámot hívva, hogy menekültek, menekültek. Minden logikókat. Ez volt, hát akkor ez nem jelent, hogy már használni kell a neveket. Tehát mindenki tudja, hogy a Kína. Tehát Kínában, de ez egy kínű nem szól meg. Kínában indul ebben, mert a király mindenki esnek. Kígyóktól minden. Úgy érzik meg a helyen.
Thank you.
és bennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te rajtad,